Hogyan lehet jól időkapszulát készíteni? Erről fogunk beszélgetni Hegyi Ádám történésszel, és csak bemelegítésként felidézem a hallgatókban, hogy néhány héttel ezelőtt hallhattak egy beszélgetést az erdélyi Székely Mikó kollégiumban megtalált időkapszuláról, ahol az igazgatónő elmesélte, hogy nagyon örültek, nagyon várták, hogy kinyissák, és aztán szétfoszlott a papír, ami benne volt. Kezdjük egy kicsit ilyen háttérből, mielőtt eljutunk oda, hogy hogy kell jó időkapszulát készíteni. Láttam már olyan időkapszulát, Ádám, amiben értékelhető anyag került elő? Olvasható, értékelhető?
Üdvözlöm a hallgatókat először is, és köszönöm, hogy itt lehetek. Közelítsünk tényleg messzebbről. Tehát ez az időkapszula dolog, ez tényleg néhány száz évre visszamenő hagyománya a református egyházon belül. Van is olyan kutató, aki kimondottan időkapszulákkal foglalkozik, pont erdélyi kutató, néprajzos a Keszeg Vilmos, neki van egy gyűjtése a templom gombokban lévő üzenetekről, időkapszulákról. Na most azt kell ezzel kapcsolatban tudni, hogy általában ezeket valamilyen ünnepélyes alkalmakkor készítették. Nyilván ugye az építkezés kezdet ekkor, alapkőletételkor, illetve a torony befejezésekor, amikor felkerült a toronygomba a templom tetejére. Viszont ezzel kapcsolatban azt kell tudni, hogy ezek papírra készülnek, viszont a papír az egy romlandó anyag. Régészek szokták azt mondani, hogy olyan régészeti leletet lehet igazából megtalálni, amelyik nem szerves, tehát amelyik nem bomlik le. Na most nyilván, ahogy megyünk vissza az időbe, ezek egyre inkább pusztulnak, a papír elég gyorsan el tud pusztulni, de a fa, textíliák ezek szintén, és ilyenkor ugye a fém, a kő, ezek a legtartósabb anyagok, tehát ezek hosszú távon meg tudnak maradni. Ami nem azt jelenti, hogy egy időkapszula nem maradhat fent, csak annak sokkal nagyobb az esélye, hogy az hamar elpusztul. Ezzel egyébként tisztában voltak eleink. Én tudok olyan példát, amikor kvázi időkapszulát helyeztek el a templom építésekor, de nem papír alapon, hanem kőtáblát készítettek. Pontosan azért, mert amikor építették a templomot, egyébként ezt konkrétan meg tudom mondani, ez most a Szentes Nagy Templomi Református Egyháznak a jelenlegi temploma, akkor ugye már volt egy konfliktus az egyház történetében, hogy eredetileg középkori, késő középkori eredetű templomuk volt szentéllyel, ami értelemszerűen katolikus használatra utalt, csak hát Szentes áttért a református hitre, viszont a 18. század során ezeket a templomokat ellenőrizték. És ahol találtak katolikus liturgiára utaló nyomokat, mint szentély, azokat automatikusan igyekezett a katolikus egyház visszavenni. Ez meg is történt Szentesen, el is vették Szentesen a templomot, és a akkori reformátusok azt mondták, hogy most egy olyat építünk, amivel bizonyítjuk, hogy már építésekor református volt. És azt csinálták, hogy egy kőtáblára felvésték, hogy ki volt ekkor a lelkész, ki volt a főbíró, leírták, hogy ezt kérem egy református templom, mindig is az lesz, és elhelyezték az úrasztala alá. Le is van fedve, tehát nem csak úgy, hogy rátették az úrasztalát, tehát van rajta egy ajzat, és 10-15 évvel ezelőtt újították fel a templomot Szentesen, akkor megtalálták. Most is megvan, és azt mondták, hogy visszatesszük az úrasztala alá, ki tudja, hogy 200 év múlva mi lesz, bizonyítsuk, hogy ez, kérem, egy református templom volt. Na most, ha úgy nézzük, ez egy klasszikus időkapszula, de ügyesek voltak a eleink, mert azt mondták, hogy ez biztos. Tehát kőtáblára bevésve, és akkor ez megmarad.
Láttad ezt a kőtáblát, amikor felütötték a templomot?
Nem, sajnos én élőben nem láttam, de a Szentes történetével kapcsolatos irodalomban le van fényképezve. Tehát ezt visszakereshető, megtekinthető. Egyébként a templom főbejárata felőtt is van egy tábla, ugye az elmondja, hogy melyik uralkodó idejében készült. Ez egy második példány, biztos legyen egy olyan is, hogyha leveszik a falról, akkor még legyen egy másik, amit lehet felhasználni.
És ez a jó hozzáállás? Tehát, hogy történészként úgy látod, hogy tényleg nem tudjuk, hogy mi fog történni akár évszázadok múlva. Biztos, ami biztos, legyen több példány, legyen maradandó, mert ki tudja, egyszer el akarják-e venni, vagy el akarják-e olvasni, vagy bármilyen? Tehát ez egy jó stratégia?
Igen, gyakorlatilag így kell gondolkodni. Tehát azt kell látni, hogy egy hasonlatot mondok. 1450-ben Gutenberg feltálta a könyvnyomtatást. Ugye ezt tekintjük a modern európai könyv kezdetének, hogy sokszorosítani tudnak könyveket. Most nem tudjuk pontosan, de azt feltételezik, hogy az első nyomtatott könyvből 1450-ben körülbelül 500 példány készült. Ebből mára, 2023-ra körülbelül 50 példány maradt meg. Na most, hogyha ő ezt egy példányban nyomtatja ki, akkor a statisztikai valószínűség azt mutatja, hogy ebből már nincs egy sem. És így is vannak olyan nyomtatott könyveink, amelyekből már nincs egy példány sem. Tehát mindenképpen a sokszorosítás, vagy a másolás jó. És hogyha már az időkapszula. Azért kutatható az időkapszula története, mert az esetek többségében az eredeti elpusztul. Tehát a legtöbb gyülekezet, amelyik egy időkapszulát helyezett el, mondjuk a templom, az iskola, a parókia építésekor, az meg szerezhetetlen, vagy mert vagy be van építve, vagy mert elrohadt az idők során. Viszont az alapításkor általában készítettek egy másolatot, és a legtöbb esetben ezeket a jegyzőkönyvekbe bemásolták. Így kutatható leginkább az időkapszula története, ez egy ilyen emlékezet kultúra gyakorlatilag, és van, tehát mondom, vannak már ilyen gyűjtések, én magam is láttam, most nem hirtelen fog eszembe jutni melyik egyházközségnél, amelyik építkezéskor bemásolta a jegyzőkönyvébe, hogy ezt az időkapszulát helyeztük el templom tornyába, alapnál itt ott.
Ez a papíralap, ez mégiscsak tartósabb, mert azt a jegyzőkönyvet megfelelő körülmények között mondjuk a hivatalban tartották, viszonylag megfelelő páratartalom mellett nem égett le, nem vizesedett el ilyesmi, kevésbé volt kitéve az időjárásnak, mint a templomtoronyban vagy egy alapkőben.
Igen, tehát azt kell látni, hogy bármilyen kapszulát készítek, ez egy fizikai hatás fogja érni. Tehát ha vízhatlanul le tudom zárni az időkapszulát, az akkor sem ér olyan sokat, mert például egy gomba elrakom, tehát egy templom tetejére, ott szélsőséges időjárási körülmények vannak, amely, hogyha egy zárt térben van ez a kapszula, ott komoly pára és hőmérsékletkülönbség keletkezik. Tehát ugye van egy nagy vihar, a kapszula le van hermetikusan zárva, abban ezért egy hőmérsékletkülönbség fog kialakulni, és automatikusan a fém felületen le fog csapódni a pára. Márpedig, ha víz kerül egy ilyen kapszulába, a papír az automatikusan tönkre fog menni. Egy idő után hiába zárom le jól. Tehát ezek a kapszulák, amelyek így konkrétan, amelyek a templom toronyban a tetején vannak elhelyezve, legszélsőségesebb időjárási körülményeknek vannak kitéve, szinte természetes, hogy megsemmisül. Nem is tudok jó példát mondani, hogy hogyan lehet ezt hosszú távon megőrizni. Ott valószínűleg a helyszínen kevésbé. Lehet, hogy volt már rá példa, hogy ott találtak meg, és nem vállott szét, mire kivették, de igazából a másolati példány az, ami használható.
Tehát nem tudsz olyan eljárást mondani, laminálni a papírt, vagy
a laminálás az már jó, ugye az azért jó, mert ez már nem papír. Ugye a műanyagnak is van olyan hátrány, hogy a műanyag egy idő után eltör. Tehát én ugye nem vagyok se fizikus, se vegyész, tehát így nem tudok erről ennél pontosabb adatokat mondani, de láttam már olyan műanyagot, ami egy idő után általában elkezdett porladni, eltörledni. Na most a laminálás segít, tehát hosszabb időt tesz lehetővé, de például, hogyha már csak azt teszem, hogy egy nylon zacskóba teszem be, az még rosszabb. Hát az még rosszabb, mert az még egy olyan felületet képez, ahol felületi különbség lesz a két légtér között, és automatikusan belül elkezd párásodni, és megint a víz lecsapódik, és akkor megint vízesedés lesz. Valóban szoktak iratokat klasszikusan laminálni, tehát én is láttam már ilyeneket, azok egész jó állapotban megvannak még, de az a nagy kérdés, hogy amikor egy ilyen laminált papír bekerül egy szélsőséges időjárási körülmények közé, valamennyit biztosan használ, de hogy nem több száz év, abban én biztos vagyok.
Mégis mernél valamit javasolni? Tehát, hogy az időkapszula hagyománya szerintem az, hát nem akarok nagy szavakat mondani, hogy reneszánszát éli, de úgy most is szeretnek szerintem az építők elhelyezni időkapszulát.
Ezt most is.
Tesznek másolatot, jegyzőkönyvbe, stb. De mégis akkor milyen anyag legyen maga az időkapszula, az segíthet-e? És mégis akkor valami nem szerves anyag legyen, hanem nem tudom, akkor tényleg csak egy kis kőre írják rá azt az egy mondatot, ami megmaradjon?
Ami praktikus szerintem, nagyon bugyután fog a digitális korban ez most hangzani, de a legtartósabb információ hordozó az a kő. Nyilván nem túl praktikus kőtáblára vésni szövegeket, de ez egy ünnepi alkalom, amikor ilyen időkapszulát helyeznek el. Én ezért azt merném javasolni, hogy fém, tehát akár nemes fém vagy ötvözet, amiben be lehet vésni valamit, az sokkal stabilabban megmarad. Gondoljunk azokra, ha már egyházi felület felől közelítünk, akkor a kegytárgyakra. Tehát például a úrasztali edények között még most is vannak 300-400, akár 500 éves vagy középkori eredetű tárgyak is, amelyeken rendszeresen előfordulnak feliratok. És művészettörténészek nagyon jól be tudják ezeket azonosítani, és tényleg érdekes történetek, tehát beazonosítat, hogy az a tárgy melyik templomhoz tartozik. Tehát én ezt tartanám egy jobb megoldásnak, illetve hát nem tudok olyan papírt, tehát még egy dolog, a papír is romlik, és az úgynevezett savas papír a legrosszabb minőségű papír. A most kapható papírok többsége savas. Ez egy gyártási technológiának köszönhető, azért van az így, mert ma a papírgyártás jelentős mennyiségben fát használ fel a papír készítéséhez. Ez a hozzáadott anyag viszont savassá teszi a papírt, ami azt jelenti, hogy önmagától elkezd bomlani sokszor. Ezt a hallgatók úgy tudják talán megérteni, hogyha van könyvük otthon, és megnézik, hogy hogyan néznek ki a könyvek lapjai, akkor a sárgásodó könyvpapírok, azok már savas papírok. Nekem is van otthon egy 10-15 évvel ezelőtt kiadott könyvem, és már sárgulnak a lapszéle. Ez azért van, mert nagyon magas a fa tartalma az ilyen papírnak, és ez egy idő után automatikusan el fog önmagától porladni. Jellemzően a dualizmus idején keletkezett iratok azok például ilyenek. Tehát rengeteg a dualizmus idején keletkezett nyomtatvány, akár levéltárirat, hihetetlen mértékben pusztulnak, mert ezek ekkor volt egy ilyen papírgyártási forradalom, amely akkor ugyan megnövelte a papír számát és olcsóbbá tette, viszont a tartóságát meg elég rendesen tönkretette. Tehát ez azért érdekes, mert hát, ha visszatérek Gutenbergre, a Gutenberg által használt merített papír, az még minden mai napig, ha nem érte nagy nedvesség, minden mai napig nagyon jó állapotban van. Viszont az 1860-as évek től gyártott papírok, mint nagyon rossz minőségben. Tehát van olyan, hogy az ember kinyit egy könyvet, és egyszerűen eltörik a kezében. Úgyhogy erre is érdemes figyelni.
Viszont akkor létezik olyan papír, hogy savmentes, és én emlékszem korábbi beszélgetéseinkből, hogy említetted is, hogy érdemes gyülekezeteknek ezt használni, meg ehhez van valami jó kis doboz is, ami jobban védi ezeket a papírokat. Ilyet be lehet szerezni, lehet, és akkor érdemes időkapszulához, ha már egy papírt is beleteszünk a kőtábla mellé, akkor savmentes papír.
Így van, tehát mindenképpen savmentes, és ezek beszerezhetők. Tehát ezek kereskedelmi forgalomban kaphatók, nyugodtan. Nem is szerintem, nyilván most pontos árat nem tudok mondani, de hogyha egy sima fénymásoló papírt veszek, azok általában savasak. De egy papírkereskedelembe elmegyek, és azt mondom, hogy savmentes papír kell nekem, biztosan fognak tudni. Tehát ez egyértelműen kapható kereskedelembe, drágább valamivel, de azért egy időkapszula esetében ez nem egy tétel, hogy ez komolyan számítson.
Még egy papír alapú dolog, újság. Hát nekem ez szívügyem, én is dolgoztam sokáig újságnál, szeretettel őrzöm az emlékeimben, hogy például egy konkrét példát tudok, biztos több templom is van, ahol van az időkapszulában olyan újság, amiben benne van cikkem, egyetlen példa a Békés megyei Bélmegyer református templom, amit az elmúlt 10 évben építettek, ott voltam az alapkőletételen, ott voltam a szentelésen, és tudom, hogy ott van az alapkőben az alapkőletételkor legfrissebb reformátusok lapja benne egy cikkemmel. De vajon meddig lesz az ott olvasható benne? Szóval, hogy az újság az akkor teljesen reménytelen, mert az ugye papír, és hogy akkor azt nem tudjuk laminálni, stb. De közben egy szép hagyomány, hogy a legfrissebb újság benne van.
Igen, ilyenek, én is láttam több helyen ilyet, hogy nem csak a gyülekezeti ír, hanem mondjuk a kornak a jellemző emlékeit összerakják, összegyűjtik egy-egy kapszulába. Sajnos nem tudok jobb, nagyon jó hírekkel szolgálni, tehát saját tapasztalatom az, hogy az újság papír szinte a legolcsóbb papír, ami azt jelenti, hogy magas fa tartalommal. Úgyhogy már 10 év óta nem vagyok benne biztos, hogy ez még megvan.
Köszönöm szépen, akkor majd az unokáimnak már nem mesélem el ezt a történetet. Jó, akkor amit még szoktak időkapszulába tenni, azok jellemzően szintén a korhoz kapcsolódó pénzérmék, aktuális fizetőeszközök, esetleg korábbi fizetőeszközök, most visszaugorva a bevezető történetemhez, a Székely Mikó kollégiumhoz, ott azt mondták, hogy elhelyeznek egy új időkapszulát, és abban 3 típusú pénzt fognak tenni. Román lejt, mert hogy ma Románia Sepsiszentgyörgy, ahol ez az iskola van, eurót, mert hogy az Európai Unióban vannak, és magyar forintot, mert hogy az alapításkor ez egy Magyarországon lévő magyar iskola volt. Ez csak zárójel. Érméket azok jól megmaradnak-e? Abból te mit tennél bele, ha mondjuk most tanácsot kérünk tőled, hogy holnap készítünk egy időkapszulát, mit tegyünk bele?
Igen, ugye az érméket nyugodtan, tehát nyilván ezek is, tehát például, hogyha résztartalmú, akkor egész biztosan oxidálódhatnak, de ezek elég jó időtállak. Tehát visszatérnék a beszélgetésünk elejére, a régészek találnak leginkább ilyeneket, mert hogy ezek maradnak meg, tehát több ezer éves időtávon keresztül is van esély, hogy ezek fennmaradnak, és ezeket az a fizikai hatás annyira nem viseli meg, mint a papír. Tehát ezek nem fognak lebomlani, mert nem tudnak lebomlani. Ugye ma már papírpénz is létezik, az már veszélyesebb, viszont pont a román lej az egy örökké elnyűhetetlen pénztípus, ugye az műanyag. És ami nem azt jelenti, hogy a műanyag is örökké fennmarad, de tartósabb, stabilabb, mint a papír alapú. Igen.
Igen, nem örülne a Román Nemzeti Bank, hogyha ezt most meghallnák, amit mondok, de próbálják meg a kedves hallgatók eltépni például egy román lejt. Hát nem nagyon fog sikerülni.
Igen, ez így van. Igen.
A harmadik dolog, ami szintén a Székely Mikó kollégiumnál is előkerül, de más időkapszulánál is hallottam már, az valamiféle digitális adathordozó időkapszulába tevésen. Na, ez szerintem az igazán ingoványos és nehéz kérdés egy történésztől, hogy mi lesz 50-100-150 év múlva. Te mit tennél be, Ádám, egy SD kártyát, egy pendrive-ot, egy CD-t, azt én nem tennék be. Milyen? Tehát ha mégis megpróbálkozunk egy digitálissal, az mi legyen?
Teljesen reménytelen. Gondoljunk bele tehát, hogy 10 év alatt mennyire változik a digitális technológia. Tehát pont itt a CD-t emlegetted, hogy azt már nem, hiszen nem lehet olyan eszközöket vásárolni, illetve ma már egyre kevésbé lehet olyanokat vásárolni, amelyekkel le lehet játszani egy CD vagy egy DVD-t. A tapasztalat azt mutatja, hogy például az világon a legtöbb helyen a közigazgatás digitális rendszerekben működik. Na most ebből ez rendben van, de ez csak akkor lesz megőrizhető, hogyha ezt a rendszert folyamatosan fent tudjuk tartani. Általában az állami igazgatás ezeket képes fenntartani, de kisebb szervek, tehát mondjuk egy vállalat, mihelyest eladja valaki, csődbe megy, vagy megváltozik a tulajdonos, más eszközöket fog használni arra, hogy a saját struktúráját belül működtesse, és lehet, hogy az előzőre nincs szüksége. És azt mondja, hogy annak a megőrzésével nem foglalkozom, én új tulajdonos vagyok, beolvasztottam ezt a céget, és nincs szükségem arra az informatikai tudásra, ami korábban megvolt. Ez ugyanúgy érvényes az időkapszákban helyezett digitális eszközökre. Most nagyon népszerű, mit tudom én, hordozható Winchester SD kártya, de 50 éves távlaton belül lehetetlen megmondani, hogy lesz-e még ehhez hasonló technológia. Tehát most amennyire én értek hozzá, tehát a Winchesterek technológia is megváltozott az utóbbi 5 évben elég rendesen, és ha jól tudom, most kisebb kapacitásúak, de stabilabbnak mondják az informatikusok, és hogy ezeket fogják majd felfejleszteni, meghatározhatatlan. Tehát történészként, a történész ugye azzal dolgozik, ami írott forrás. A digitális forrás is lehet írott, ha el tudom olvasni, de hogyha csak 0 és 1-es számokat látok, az matematikus kell, vagy fizikus, aki ezeket ki tudja bányászni, vagy mérnök, aki tud ezzel foglalkozni.
De akkor, ha te most összeállítanál egy időkapszulát, nem tennél bele semmilyen digitális adathordozót?
Semmiképpen sem. Tehát semmiképpen sem. Tehát mondom, a fémtárgyakat jó ötletnek tartom, a savmentes papírt meg lehet próbálni. Tényleg, például, hogyha alapkőben helyezik el, akkor az alapkőnél egyébként nincs olyan komoly fizikai hatás, mint egy torony tetejénél. Tehát, hogy viszonylag stabil a hőmérséklet, ha megfelelő a talaj, akkor nem vizes. Tehát ez azért sokat segített, hát hogyha egy alapzatban helyeznek el valamit, és jól lezárt kapszulába helyezik, akkor ott azért van esélye hosszabb távú fennmaradásra. A digitális eszköz viszont én, ha csak nem akarok egy ilyen tárgyi emléket megmondani, hogy na kérem, így nézett ki 2023-ban egy adattároló.
Még nehéz belőni a kort, hogy mikor nyitják azt ki, de mondjuk valami nagyon távol, itt mondjuk 200 év múlva kinyitnak egy ilyen időkapszulát, és kivesznek egy SD kártyát, vagy egy pendrive-ot, és akkor nézik, hogy ez nagyon jól néz ki, de ez micsoda. Tehát elmehet annyira az idő, gondolom, hogy egy átlagember nem fogja tudni, hogy 200 évvel ezelőtt mi volt, ahogy mondjuk az én 3 éves kisfiam már, ha a kezébe adok egy floppy lemezt, az nem tudja, hogy mi. Mert hogy eltelt annyi idő, a CD-t azt még tudja, mert azt
így van, használunk. Tehát azt kell látni, hogy a technológia történet is egy érdekes dolog, mert nagyon nehéz elképzelni, hogy mit hogyan állítottak elő. Tehát például azt még most is tudjuk rekonstruálni, hogy az első könyvnyomtatás az hogyan zajlott. Mert hogy vannak ilyen múzeumok, ahol kézi sajtóval állítanak elő most is könyveket. Tehát azokat lehet rekonstruálni. De például már cipész mesterség eredeti szerszámait egyre nehezebb, egyre kevesebben tudják, és minél bonyolultabb szakmáról beszélünk, annál inkább nehéz az eredetit rekonstruálni. És hogyha 200 éves időtállatban gondolkodunk egy digitális adathordozón, akkor valószínűleg az a technológia már réges-rég feledésbe merül, és nem tudjuk, hogy ki fogja ezeket a tudásokat megőrizni. Elképzelhető, hogy része lesz ez a tudás az akkori technológiai szintnek, de nem biztos. Úgyhogy ez egy nehéz kérdés.
Ha még egy dolog jut eszembe, ami szokott lenni időkapszulában időnként, fényképek. Az ugyanaz a helyzet, mint a papír? Vagy az más anyagból van?
Nem, az is papír, csak legfeljebb műnyomó papír, legfeljebb, vagy esetleg ilyen bevont felülete van, de hát ugye ezeket előhívják. Tehát, hogyha még hagyományos fényképezőben gondolkodunk, hogy akkor nem a diát szokták, hanem az előhívott képet berakni. Ja, tehát a digitális kép az meg ugyanaz, mint az előbb mondtam. Tehát az így ebből a szempontból értelmetlen, hogyha adathordozón akarom a digitális képet megőrizni. Igen, és ráadásul a képekkel az a gond, hogyha nem tudom, nincs feliratozva, hogy kicsoda, vagy mit ábrázol, 20 év múlva sem fogja már tudni senki, hogy az a lelkész, vagy valamilyen fontos világi személy, aki ott volt a találkozón. Tehát a képekkel még egy plusz gond van, hogyha nincs hozzáügynezett metaadat, tehát az, hogy mit ábrázol, akkor nagyon nehéz beazonosítani. Persze erre mondják majd azt a mesterséges intelligencia kutatói, hogy de hát arcfelismeréssel meg lehet tenni. Igen, csak minél inkább megyünk vissza az időbe, annál kevésbé lesz erről adatunk, mert ha mondjuk a 200 éves távlatban gondolkodunk, akkor 200 évvel ezelőtt élt emberek arcát felismerni egy átlag emberét nem biztos, hogy fogja a rendszer, hiszen nem tudunk róla semmit.
Fotónál van jó megoldás, vagy jobb megoldás, mint hogy a papírnál mondtad a savmenteset? Tehát mondjuk egy klasszikusan előhívott fénykép, és nem egy ilyen otthoni fényképnyomtatóval kinyomtatott fénykép?
Igen, tehát fotólaborban ezt meg lehet tenni, hogy olyan minőségű papírra hívják elő, ami tartósabb, tehát savmentes, famentes papír, akkor ez segít. Tehát ez segíthet. A laminálás megint lehet egy ötlet, ami meghosszabbítja az életét, és hát ha 200 évig kibírja. Ugye ezt nem tudjuk előre, de körülbelül ennyit lehet tenni, igen.
Tehát akkor a fotóval érdemes próbálkozni, de igen. Annak tudatában, amiket igen. Elmondtunk.
Igen.
Jó. Akkor, és szerinted mi a, tudom, nem vagy fizikus, kémikus, stb., de mégis a 200 év az túlzónak tűnik, hogy megmarad egy ilyen időkapszula tartalma értékelhetőnek. Mennyi az az idő? Most az újságpapíron mondtad, hogy a 10 évvel ezelőtt be se reménykedjek már, ha most kiásnák a bélmegyeriek, hogy el tudnám olvasni a cikkemet, de hogy akkor 50 év, 30 év, mik azok, ami még belátható idő?
Ezt nagyon nehéz megmondani. Ugye én úgy látom, hogy attól függ, hogy hol van elhelyezve. Tehát az épületbe gondolkodjunk. Tehát, hogyha alapzat, akkor az egy hosszabb időtáv. Viszont minél inkább például a falban, amelyet már ér hideg-meleg hatás, eső, hó, vagy a tető, az a legszélsőségesebb, tehát ott biztosan hamarabb elpusztul. Viszont itt innentől kezdve csak a jóslás kategóriába tudnék átmenni, hogy nem lehet megmondani. Tehát én ezt nem tudom ténylegesen megmondani. Én úgy gondolom, hogy leginkább a földszint, tehát a talajszint alatt elhelyezett kapszuláknak van nagyobb esélye a túlélésre, mert hogy ott viszonylag állandó az a fizikai környezet, tehát a nedvességtartalom és a hőmérséklet, amely azt jelenti, hogy ha ezek nem ingadoznak, akkor azok a ebben elhelyezett iratok, dokumentumok egész hosszú ideig fennmaradhatnak, nem kizárólag a 200 év. De most azon gondolkodom, hogy ahol én jártam, találtam-e ilyet, hogy mondjuk 200 éves időkapszula, én nem. De ez nem jelenti azt, hogy nincsen.
Hát ez az Erdély példa is 150-60 év körül van, tehát az 1870-es években, akkor 150 vagy néhány éves volt ez az időkapszula, és a papír ugye teljesen szétporlott, és az érmék maradtak fönt. Igen, csak ha már mindig visszaugrunk a Székely Mikó kollégiumhoz, csak azért mondom. Oké, még egy kérdés, maga az időkapszula, amiben belepakoljuk ezeket a holmikat. Ez egy vásárolható dolog? Tehát bemegyek valami boltba, és van időkapszula? Vagy ezt ilyenkor csináltatni szokták? És hogy ebben látsz-e valami különbséget, hogy miből készül az időkapszula?
Igen, ez nagyon változó, tehát én csak szóbeszédeket tudok ebbe a kapcsolatban, tehát van, aki azt mondja, egy egyszerű bádogdoboz, amiben otthon tárolt valamit, azt felhasználja erre. De az esetek többségében, hogyha komolyan veszik ezt, akkor valamilyen fémművest kérnek meg, hogy készítsen egy valamilyen ötvezetet, vagy olyan tárgyat. Templom gomban gondolkodom. Ugye a templom gombot az egész biztosan valamilyen rézműves, vagy valaki készíti el. Tehát az egy előre megtervezett dolog. De úgy, hogy boltba bemegyek, és kimondottan időkapszulának szánt tárgyat akarok venni, ilyen nincs. Tehát ilyenről én kereskedelmi forgalomban ilyenről nem hallottam, tehát ez egy egyedi gyártás. Kivéve, hogyha valaki azt mondja, hogy van otthon egy jó bádogdobozom, extrém szélsőséges példát mondok, egészségügyi doboz, ilyen fém, kis műanyag, valami, felhasználom időkapszulának, lehet, csak azért ez ennél azért gondoskodóbbnak kellene lenni.
Mert hogy itt az első probléma, ugye? Tehát, hogyha a maga, amivel beletesszük, lyukas, nem jól zár, hogy összerakjuk, ott már befolyik egy kis nedvességpára, az már évtizedeket elvehet az egész igen. kapacitásból, hogy mondjam, a hosszú időből.
Igen, ugye az a gond, hogyha valamit nagyon jól lezárok, akkor a hőmérsékletváltozásra és a nedvességtartalomra extrémen fog reagálni, mert hogy bent az zárt kis térben más hőmérséklet van, más páratartalom van, viszont a felületén ezek lecsapódnak, és a felületén pára fog megjelenni. Na most, amennyire én értek hozzá, de mondom, a fizikából lehet, hogy most egy fizikus azt mondja, hogy hát nem, de lehet, hogy az jobb megoldás, hogyha van valamilyen kis olyan pár elvezető szellőző rajta, ami ezt a hőmérséklet különbségből adódó különbségeket kiegyenlíti. Tehát nem biztos, hogy hermetikusan érdemes lezárni, hanem valamilyen légáteresztő anyaggal lehetővé tenni, hogy valahol szellőzöm. De mondom, ezt én csak a saját kicsi fizikai tudásom alapján mondom, Azért is, mert például nagyon sokszor előfordulhat az, hogy akkor semmisül meg a tartalma ennek az időkapszulának, amikor kibontják. Mert amikor megszűnik az a környezet, amiben működött, hirtelen más lesz a nedvességtartalom, más lesz a fény, tehát a papírt a fény is, az extrém fény is tudja rongálni, és hirtelen akkor indul be egy olyan fizikai folyamat, ami gyorsan lebontja a benne lévő tartalmat. Tehát ez előfordulhat. Mondom, ilyenkor egy mérnök jobbat tudna nálam mondani, de el tudom ezt képzelni, hogy akkor érdemes kinyitni, hogyha meg tudják azt a páratartalmat a környezetében teremteni, azt a hőmérsékletet, amiben az mondjuk 200 évig volt, és akkor jobban biztosítható, hogy na most ki tudom nyitni, úgyhogy nem lesz belőle gond.
Tehát akkor még arra is figyeljünk, hogyha találunk egy időkapszulát, akkor ne essünk neki, hanem szóljunk egy régésznek, történésznek,
igen,
fizikusnak.
Igen, a régész sok ilyet kinyitott már, tehát a régészek ebbe sokkal profibbak, én nem vagyok régész. Tehát a történész viszont nem fog többet tudni. Tehát
ez... És voltál már egyébként jelen időkapszula bontásnál?
Nem, személyesen még nem.
És időkapszula kibontott értékelhető tartalmát mondjuk kutattad már? Igen. Tehát ami megmaradt belőle?
Igen, ilyenre volt már példa. Ez református kovácsházán volt, tehát Békés megyében, ahol, tehát nem is a kibontott időkapszula, hanem pont a másolat maradt meg, és azt tudtam megnézni, de az is fontos volt, mert azt hiszem az eredetét nem találták. Tehát, hogy most, hogy volt valami renoválás a templomnál, ezre már nem emlékszem, de az eredeti már nem volt meg, és így nézhettem vissza, hogy vajon milyen volt akkor a viszonyok.
Beszélgetésünk végére szeretnék egy ilyen összegzést tenni, hogyha most mégis valaki mindezek ellenére, amit elmondtunk, szeretné időkapszulát letenni. Egyrészt te bátorítod erre, tehát szerinted ez egy jó dolog-e, úgyhogy készül róla mondjuk egy másolat?
Persze, mindenképpen, csak legyen másolat, és ne a tető környékére rakják.
Na és akkor ez, hogy akkor a talajszint? Talajszint. Tehát akkor tegyél meg légy szíves egy ilyen három mondatot, hogy akkor konklúziónak hogyan tegyünk el egy időkapszulát, vagy esetleg több helyre tegyünk el a másolás után bekre visszatérve 3-4 helyre, akár ugyanazt?
Azt ugyanazt, ez mindig jó, tehát amiből több van, annak nagyobb esélye a fennmaradásra. Na, tehát amit én hozzátennék, tehát szerintem a tető, toronygomb, ilyenek helyére nem a legszerencsésebb időkapszulát elhelyezni, mert ott a legsérülékenyebb a dolog, hanem inkább például az úrasztal alá, amit a beszélgetésünk elején mondtunk, vagy tényleg még az alapkőletételkor, tehát a talajszint alá elhelyezni. Ezeket javasolnám, és mindenképpen az, hogy legyen dokumentálva. Tehát, hogy mit raktunk be, mikor, és készüljön róla a másolat. Illetve még, hogyha nyilván a legnehezebb viszont értelemszerűen az alapzatban található időkapszulákat megtalálni, azokat akkor szokták előszedni, hogyha mondjuk elbontják a templomot, vagy olyan szintű, vagy a imaházat, vagy parókiát, olyan szintű átalakítás, vagy átépítés történik, hogy a talaj szintig lemennek, tehát ugye ezeket nagyon nehéz lesz így megtalálni. Ezért ebből a szempontból még esetleg érdemes lehet a falazat is, tehát hogy ott is el lehet helyezni. Én a falnak talán a belső, tehát nem a külső, ahol a nagyobb a fizikai hatás, hanem a belső tér felől helyezném el, és akkor azt még vissza lehet keresni később is.
Tényleg egy utolsó kérdés. Érdemes-e szerinted megjelölni a helyszínen, tehát mondjuk a falnál? Itt az időkapszulánk.
Igen.
De ez nem rontja az esélyt arra, hogy egyszer valaki olyan bontja ki, aki
jó,
nem
persze.
Tudom. De, illetve a Székely Mikó kollégium, ott az alapban volt a kapszula, de találtak egy iratot a könyvtárban, egy lelkes munkatársuk, aki nagyon gondozta, vagy gondozza a kollégium történetét, és pontosan az építők dokumentálták, hogy hol van, és kívülről le tudtak úgy ásni a falazat alá, hogy ki tudták emelni az időkapszulát. Szóval nem írták oda, de valahol mégis le volt írva. Érdemes jelölni, és hogy érdemes jelölni szerintem?
Igen, hát mindenképpen érdemes dokumentálni, mert az a tudás, hogy na itt, én itt voltam, láttam, hogy ide lett elhelyezve, ez néhány generáció alatt teljesen eltűnik. Szóval ezt mindenképpen, na most nyilván attól félni, hogy de mi lesz, ha megtalálja valaki, aki illetéktelen. Igen, de a történelem nagyon bonyolult és összetett dolog. Valóban előfordul az, hogy ellopnak értékes dokumentumokat, de arra is van példa, hogy ezek azért maradnak meg, mert ellopták. Szóval az, hogy teljesen eltitkolni, hogy ilyen van, annak én nem sok értelmét látok, mert akkor a tulajdonosok sem fognak tudni vele mit kezdeni. Most, hogy hogyan lehet ezt megjelölni? Ha nagyon-nagyon előkelő akarok lenni, vagy nagyon méltóságtalan, és akkor én egy emléktáblát raknék oda, hogy itt van az az időkapszula. De hogyha nem akarok ilyet tenni, akkor az építészetben szoktak használni különböző ilyen jelöléseket, tehát például magasság jelöléseket, amelyeket igazából földmérők használnak, tehát hogy egy ilyen háromszög alakú fém, hát nem is tudom, kapcsot vernek be a falba, és azzal jelölni, hogy ott valami van. Vagy most egy nagyon extrém példát fogok mondani, a gázvezetékeknél szokták jelölni, hogy a falban milyen gázvezetékek mennek, ennek vannak mindenféle táblái. Miért ne lehetne valami kis fémtáblát, vagy kis jelölést elhelyezni, hogy na itt van az a kapszula.